Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Újabb halasztás az Egyesült Királyság uniós kilépésében. Lesz-e megegyezés a következő egy hónapban, vagy megtartják-e a Szigetországban is az európai parlamenti választásokat? Hamarosan erről hallhatnak. De előtte magáról, az EP-ről, valamint jelentőségéről és egy kis számvetés. Ugyanis a héten véget ér a 2014-ben kezdődött 5 éves ciklus. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem erről.
Szerepeket az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tanácsnak a szerepét, az EU tanács szerepét az uniós szerződés határozza meg. Tehát alapvetően igazából a szerepek elosztása az nem változott az elmúlt 5 évben sem. Jelszerint az Európai Bizottság, ugye ebben az Európai Uniós játéktérben, hogy így fogalmazzak, jogi játéktérben, az Európai Bizottságnak kizárólagos joga van javaslatokat, jogszabályi javaslatokat előterjeszteni. Ezeket a jogszabályi javaslatokat pedig a jogalkotónak számító Európai Parlament és az EU tanács az esetek 90-95%-ában ma már együtt dönti el, közös döntéssel hozza. És ezt követően pedig jön a végrehajtási szakasz, amit a tagállamok hajtanak végre, illetve az Európai Bizottság, és az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy megnézze, utána járjon annak, hogy a tagállamok és általában a szereplők betartják ki az uniós jogot. Tehát az Európai Parlamentnek a szerződés szerint eléggé szigorúan körbehatárolt feladatai vannak.
A jogkörei nem növekedtek az elmúlt 5 évben az előző ciklushoz képest? Hogy látod?
A jogkörei a lisszaboni szerződésben bővültek tovább, hogy a lisszaboni szerződés az 2009-ben, tehát 10 évvel ezelőtt lépett hatályba. Az új ciklus kezdetén, 2010 és 2019 között nem nőttek a jogkörei, viszont az tény és való, hogy a mozgástere, a politikai mozgásterét sikerült tovább bővítenie, úgy gondolom, sokszor a tagállamoknak a rovására. Ez visszavezethető egyébként pontosan az elmúlt ciklusban az európai parlamenti választásokra, amikor az Európai Parlament és a politikai pártok, amelyek ugye az Európai Parlamentben politikai frakciókon keresztül vannak jelen, meg sikerült a tagállamok rovására tulajdonképpen annyival növelni a hatalmukat, hogy bevezették a választások idején az úgynevezett csúcserőlti rendszert, ami azt jelenti, hogy minden párt, vagy a legtöbb párt kijelöl egy listavezetőt, egy arcot a kampányhoz, ezek a spitzenkandidátok, vagy csúcserőltek. Utána a tanács, az Európai Tanács, ugye most nem a tanács és az Európai Tanács között van a különbség, az Európai Tanács az az állam és a kormányfők testülete, hogy a szerződés szerint az Európai Tanács az, amely az európai parlamenti választásoknak eredményének a figyelembevételével állít jelöltet a következő Európai Bizottság élére. Ezt a parlamentnek annyiban sikerült tulajdonképpen lekártyáznia, hogy az Európai Tanácsnak a jelölése majdnem formalitássá vált, hiszen a parlamenti választások eredményeit kell figyelembe vennie, és ennek meg az Európai Parlament teszi majd a pontot a dolog végére, amikor a tanács, Európai Tanács ajánlására, jelölésére az Európai Parlament fogja majd jóvá hagyni az Európai Bizottság következő elnökét.
Maradjunk még egy kicsit az Európai Parlamentnél, ugye, amelyben 21 magyar képviselő ül. Sokszor Magyarországon a magyar kormányzat részéről felvetődik az EP-nek a legitimitása, hogy mennyire van legitimitása ebben az egész uniós döntéshozatalban, és nem-e a csúcsszerv, nem is a bizottság, hanem az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők testülete. Tehát ehhez képest az EP hol helyezkedik el legitimitása tekintve?
Ugye, tulajdonképpen az Európai Parlamentnek a legitimitását, ugye az adja, hogy egy választott testület. Ez egy nagyon erős legitimitás jelent, hiszen az Európai Bizottságra, vagy a tanács, az Európai Tanácsra is elmondható bizonyos szempontból, de nem közvetlenül választott testületről van szó. Tehát az Európai Parlament a mandátumát az európai polgároktól kapja az európai választásokon. Az igaz, hogy ha megnézzük az európai választásokon a részvételi arányt, hát az sok kívánnivalót hagy maga után, hiszen alig írja az 50%, vagy 50% alá megy, ami árt az Európai Parlament legitimitásának. Ennek ellenére az Európai Parlament igenis egy legitim jogalkotó vagy jogelfogadó testület. Azért azt is látni kell, hogy igen, egy Európai Parlament nem ugyanaz, mint egy nemzeti törvényhozás, mindenhogy az Európai Unión belül a hatalommegosztás és az intézményrendszer, és egy hibrid intézményrendszer jól tükrözi azt, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió egy átmeneti struktúra, ami hordoz magán nemzetállami, tehát tagállami jegyeket, és hordoz gyakorlatilag szervezetekre vonatkozó jegyeket is. Ebbe kell elhelyezni az Európai Parlamentet, és az tény és való, hogy az Európai Parlament, hogyha nagyon megnézzük, nem klasszikus jogalkotó abban az értelemben, az Európai Parlament nem kezdeményezhet jogszabályokat, inkább elfogadó jogszabályokat elfogadó, de az elég fontos szerepe van ebben. És ha azt is megnézzük, ha úgy mérjük le egy parlamentnek általában a hatalmát, hogy a közpénzek hány százaléka felett rendelkezik, a közkiadások hány százalékát határozza meg, akkor azt is elmondható, hogy valóban az Európai Parlament Európai Unió szinten a nemzeti összjövedelemnek csak mindössze 1%-án, hisz az Európai Unió és közös büdzsé 1%-a. Ilyen értelemben relativizálja az Európai Parlament szerepét. De azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy érdekes megnézni azt, hogy a kormányok, ideértve valószínűleg a magyar kormányt is, két ciklus között elég gyakran fennik a nyelvüket, hogy így fogalmazzon az Európai Parlamenten, gittegyletről beszélnek, stb. Stb. Amikor pedig eljön egy Európai Parlamenti választás, hirtelen az Európai Parlamenti választások nagyon fontossá válnak. Én úgy gondolom, mind a kettőben van egy túlzás. Tehát az Európai Parlament egy olyan szervezet, egy olyan intézmény, amely amely ciklus közben mesterségesen le van értékelve, mikor jön a választás, akkor meg mesterségesen fel van értékelve.
Mennyire szakmai és mennyire inkább politikai intézmény az EP?
Az Európai Parlament, én úgy gondolom, hogy igazi erejét a most is az adja, hogy a jogelfogadó szerepe, tehát az, hogy a jogalkotások elfogadásán, és különös tekintettel a belső piaci jogszabályok, tehát a piaci jogszabályok, a belső piaci jogszabályoknak nagy részére az Európai Parlamenten keresztül kerül sor.
Meg azért az európai emberek mindennapjait érintő jogszabályt is elfogadnak Strasbourgban és Brüsszelben.
Így van, tehát ugye, ha azt nézzük, hogy milyen jogszabályok, a belső piacról beszélünk, akkor ugye gyakorlatilag meghatározza mindennapi életünk kereteit. Fogyasztóvédelemről, energiapolitikáról, klímapolitikáról. Olyan csupa olyan dologról van szó, élelmiszerekről, mezőgazdaságról, amelyek a mindennapi életünk számára nagyon fontosak. Politikai értelemben az Európai Parlament egy kisebb befolyással rendelkező, ám de növekvő erejű intézmény, amely az elmúlt években fokozatosan növelte az erejét, és ott tartunk, ugye, hogy ezzel a csúcsjelölti rendszerrel bizonyos értelemben az Európai Bizottságnak a mozgásterére is sokkal nagyobb hatással van, mint korábban volt. Ez mindez nem változtat azon egyébként, hogy valóban az Európai Tanács és az EU Tanács továbbra is, ha úgy fogalmazok a politikai értelemben, a legtöbb politikai, kényes politikai kérdésről az Európai Tanács és az EU Tanács dönt. Tehát ilyen értelemben az Európai Parlamentnek nem tudtam politikai témák sokasága tekintve maga alá gyűrni ezt a másik két intézményt.
Ez az utolsó, vagy ez volt az utolsó heteki, mikor hallgatja az adást az Európai Parlamentnek. Készült egy statisztika is, bár szubjektív, hogy kik hogy szerepeltek, hogy szólaltak fel Strasbourgban, illetve Brüsszelben. Erről mit lehet tudni?
Ugye számos statisztika készül most, ugye, hogy ez a parlament a ciklus végéhez ér, és éppen azon a héten vagyunk, amikor az utolsó plenáris van, mielőtt a képviselők elmennek végleg kampányolni a május végi választások előtt. A legújabb, ami talán nagy figyelmet, az átlagosan nagyobb figyelmet keltett, ugye az a Politico című magazinnak, hetilapnak és ügynökségnek készült egy ilyen, nevezzük így valóban szubjektív értékelése, ami persze nyilván objektív szempontokat igyekezett becsatornázni. Ez alapján érdekes módon, ugye ők nem csak azt vették figyelembe, hogy ki most pillanatnyilag a parlamenti képviselő, hanem ki volt egy bizonyos időszakban 2014 és 2014 és 2019 között. A listát a Politikónak, a legnagy befolyása rendelkező képviselők listáját az olasz belügyminiszter és az Északi Liga vezetője Matteo Salvini vezeti. Tehát úgy látja a Politikó, hogy neki van tulajdonképpen a legnagyobb befolyása a dolgok menetére, de hozzáteszem ezt nem parlamenti képviselőként vívta ki ezt az érdemet, hanem már kormányzati tényezőként. Ami még érdekes ezen a listán, szerintem magyar szempontból, hogy bár nincs magyar a top 40-ben a Politikónak a listája szerint, de van egy személy, aki elég szorosan Magyarországhoz kötődik, ő pedig Judith Sargentini, ugye kell ezt a nevet ismételnünk, ugye emlékeztetni arra, hogy ő annak a jelentésnek a szerzője, amit az Európai Parlament 2018. szeptemberében fogadott el.
Ő egy holland zöld párti politikus, és ő holland az, aki ugye a nevéhez kötődik a Magyarországgal szemben indított eljárás, illetve vita.
Így van. A hetedik cikk szerinti eljárás, ugye az Európai Parlamentben az ő jelentés kapott több mint kétharmados többséget, és ezzel Magyarországgal szemben elindult hetedik cikk szerinti eljárás.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.